Most következik a hatodik döntésünk, gyógyuláshoz vezető úton. Ott megy Zsuzsi, látjátok? Meg Ildikó. Ott vagyunk mindannyian ezen az úton. Mert mindannyiuknak szükségünk van gyógyulásra. Ja, úgyhogy a mai alkalommal a hatodik döntésről fogunk beszélni. Ez pedig a kapcsolatoknak a helyreállítása, de gyorsan nézzük csak végig a döntéseket. Az első döntés az volt, hogy elismerem, hogy problémám van, baj van velem, nem vagyok Isten, erről beszéltünk az első üzenetben, nem vagyok Isten, nem tudom irányítani a dolgokat. A második döntés, a reménység döntés, hogy lehet, hogy tehetetlen és erőtlen vagyok, de Istennél viszont megvan az erő, és ő segíteni akar nekem. Tud a problémámról, és törődik velem. Tudja, hogy mi mindenem megyek keresztül. És ő felajánlja a segítséget, hogy változni tudjak. Aztán a harmadik, tudatosan azt választani, hogy az egész életemet és akaratomat Krisztus gondjaira és irányítására bízom. Negyedik, őszintén és nyíltan megvizsgálni, és megvalani a hibáimat, bűneimet Istennek, és valakinek, akiben megbízom. Múlt héten beszéltünk erről az odaszállásról, hogy önként alávetem magam minden olyan változásnak, melyet Isten akar elvégezni az életemben. Alázatosan kérem őt, hogy távolítson el belőlem minden jellembeli torzulást. És ugye beszéltünk erről, hogy a gond ezekkel a jellembeli torzulásokkal az, hogy jellemhibákkal, hogy erre mondjuk azt, hogy ez vagyok én. Hogy én ilyen vagyok. Számunkra ez a jellemhiba, ez a normális. És amikor Isten akar kibillenteni bennünket, hogy valaki más fölhívja rá figyelmet, akkor ki vagyunk akadva, mert hát engem támad, hát ez vagyok én. És közben nem, tehát Isten meg akar bennünket gyógyítani. Oké, és beszéltünk erről az automata pilótáról, a robotpilótáról. Változtassuk meg a gondolkodásunkat, van egy robotpilótánk, ami be van állítva egy bizonyos irányba, és akárhogy erőlködünk, hogy másik irányba menjünk, amikor elfogy az erőnk, akkor mindig ugyanabba az irányba menjünk, ahová a robotpilóta be van állítva. És azt mondtuk, hogy újra kell kalibrálni a robotpilótát, újra kell, és ez azt jelenti, hogy a gondolkodásunknak kell teljesen megváltoznia. És hogyan? Arról volt szó a múlt héten, hogy Isten igéjével. Az igazság fogja újra írni a robotpilótát. És a mai alkalommal pedig a kapcsolatok helyreállítása, a hatodik döntés, kiértékelni minden kapcsolatomat, megbocsátani azoknak, akik bántottak, és jóvá tenni azt, amit én tettem másoknak, kivéve, ha ezzel még inkább megbántanám őt, vagy másokat. Tehát helyre rakni olyan dolgokat, ahol hibáztunk. Ezt tenni. És megbocsátani embereknek, akik hibáztak ellenünk. És ennek a döntésnek az alapja Pál apostolnak a levele az Efézusiakhoz, 4. fejezet. Az is ott van a táblán. Nézzük csak. 31. 32. vers. Tisztítsátok ki magatokból a keserűséget, haragot, indulatosságot és mindenféle egyéb gonoszságot. Soha ne kiabáljatok mérgesen a másikra, ne kívánjatok rosszat senkinek, ne átkozódjatok. Ellenkezőleg legyetek mindig kedvesek és együttérzők. Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Oké, tehát elég egyértelmű szavak ezek. Ennek a döntésnek, amiről most beszélünk, hogy a kapcsolatokat helyre rakni, két része van. Erről a két részről fogunk most beszélni. Az első része az, hogy megbocsátani azoknak, akik megbántottak. Ez lesz az üzenet első fele. Az üzenet második fele pedig, hogy jóvá tenni. Jóvá tenni azt, ahol én bántottam, én sértettem meg másokat. És ezzel fogunk most végigmenni. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit arra, hogy miért annyira fontos ezt a lépést megtenni, ahhoz, hogy gyógyuljak. hogy meggyógyuljak, és aztán, hogy hogyan tegyem ezt meg. Tehát meg kell bocsássak, tehát ez az első pontunk, Peti, meg kell bocsássak, nézzük csak, meg kell bocsássak már azoknak, akik bántottak engem. Miért? Azért, mert Isten is megbocsátott nekem. Ez az első dolog. Tehát miért bocsássak meg másoknak, tehát azoknak, akik megbántottak, azért, mert Isten is megbocsátott nekem. Tehát ha Isten megbocsátott nekem, akkor nekem is meg kell bocsátani másoknak. Tehát egyszerű, mint az egyszer egy. Kolossé 3.13. Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszatok lenne a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Tehát ez a kifejezés valahogy visszatér. Innen, onnan, amonnan, egy csomó helyen ott van benne az Új Szövetségben. Tehát nem csak egy helyen, nem csak Jézus szavai, hanem Pál apostol is többször, több levélben is említi. Valószínűleg ő is küzdött ezzel, és nehéz volt neki megbocsátani. És hát ezzel találkozott úton, útfélen minden városban. Hogy emberek hihetetlen terheket hordoznak, mert nem bocsátottak meg. Vagy hihetetlen terheket hordoznak, mert ott van a bűntudat, hogy ők mit tettek másokat. Úgyhogy Kolossi 3.13. Tehát, hogyha tisztában vagyok azzal, hogy Isten mennyi mindent megbocsátott nekem, akkor könnyebb lesz nekem is megbocsátani másoknak. Tehát, ha tisztában vagyok azzal. Nem kell többet megbocsátanom, mint amennyit Isten megbocsátott nekem, de ha nekem sokat bocsátott meg, akkor én is sokat bocsássak meg másoknak. És egyébként, hogyha nehéz megbocsátanod, akkor ez valószínűleg azért van, mert nem érzed, hogy neked is meg lett bocsátva. Tehát, ha valaki átélte már igazán a megbocsátást, tehát, hogy ellettek engedve a disznóságai, és már nem kell, hogy hordozd ennek a terhét, akkor nem gond továbbadni. Ha gond megbocsátani, akkor lehet, hogy még nem is érezted igazán ezt a megbocsátást. És nem tudtad elengedni ezeket a dolgokat. Tehát, és ezt hívják úgy egyébként, hogy neheztelés. Ez a meg nem bocsátás, ez a neheztelés érzése. Amikor meglátsz valakit, és akkor úgy 2 centivel alacsonyabb leszel, mint hogyha hogy az ő csomagja rád került. Mindaz, amit ő tett ellened. Oké? Tehát ez a neheztelés. Jó a szó is rá. Neheztelek valakire. Amikor meglátom, találkozom vele, akkor hogy vele jön egy csomag. Mindaz, amit tett, ahogy rám nézett, ahogy kezelt engem, ahogy bántott, minden ott van a vállamon. És de meg kell bocsássak. Miért? Mert Isten is megbocsátott. Aztán a második oka, hogy miért bocsássak meg. Azért, mert a keserűség és a neheztelés ez nem működik. Tehát nem oldja meg a dolgokat. Az, hogy ott van bennem a keserűség azzal a személlyel kapcsolatban. Ott van bennem az a neheztelés. Tehát nem működik. Értelmetlen, nem segít. Sőt, azt mondom nektek, hogy egészségtelen. Tehát egészségtelen. Jobb könyvében, ez az Ószövetségben van, a legrégebbi könyve a Bibliának, Jobb könyve, 5. fejezet, 2. verse. Nyugodtan, ja, itt van, oké. Az ostobát saját haragja öli meg, a tudatlant meg a vak buzgóság. Tehát az ostobát a haragja öli meg, saját haragja, a tudatlant meg a vak buzgóság. Én az elsőre hívnám fel a figyelmet, tehát az ostobát a saját haragja. Tehát ott van benne a neheztelés. És az öl. Az öl. Öli a lelkünket, öli az egészségünket. Tehát azt mondom rá, hogy tehát ostobaság, vagy más szóval, amit mond még a példabeszédek könyve, az ostobára, hogy bolond. Ostoba, bolond, ugyanaz. Azt mondja erre, hogy bolondság. Tehát a keserűség, a neheztelés, ez bolondság. Értelmetlen. Semmi értelme nincs. Nem logikus. Tehát tök logikátlan. És az a baj, hogy a neheztelés, vagy a keserűség miatt sok hülyeséget is csinálunk. sok hülyeséget csinálunk. Csak tetézzük a bajt, a problémát a kapcsolatokban. Olyan, mintha meglőném magamat mondjuk egy pisztollyal, és utána megütök valakit. Hogy a neheztelés, vagy a keserűség, az nekem jobban fáj, mint a másiknak. Tehát magamat meglövöm, őt meg bokárugom. Tehát mindig jobban fáj nekem. Ugyanaz a dolog, mint a másiknak. Úgyhogy nincs értelme. Nincs értelme. Prédikátor könyve, 6. fejezet, 9. vers, azt mondja, jobb, ha élvezed azt, amit van, mintha csak álmodozol arról, amit lelked kíván. Mert ha mindig mást kívánsz, az is hiába valóság, és csak arra jó, hogy gyötörd magadat vele. Oké? Tehát saját magunkat gyötörni. Tehát értelmetlen. Keserűség, neheztelés, értelmetlen. Energia nyelő. Amúgy is sok energiára van szükségünk az életben, nem? Sok dolgunk van, sok területen kell helytálljunk. És akkor ott vannak még ezek a titkos, elrejtett energianyelő dolgok. A lerendezetlen kapcsolatok. Jobb könyve, 18. fejezet, 4. verse. Azt mondja, haragoddal csak saját lelked szaggatod. Haragoddal csak saját lelked szaggatod. Ha elpusztítod is magad, azért az élet nem fog megállni, és a sziklák sem omlanak le. Tehát mi értelme van? Az élet nem áll meg, a dolgok nem változnak, de magadat jól elpusztítottad. Gratulálok. Gratulálhatunk magunknak. Hogyha ez jó. Tehát, hogy nem segít. Nem segít. Nem segít. Miért nem segít? Azért, mert engem jobban bánt, mint a másikat. A keserűség is ezt, és engem bánt. Nem másokat. Magamat nyomorítom, nem másokat. Magamat nyomorítom, és közben másik személynek meg halvány lilla dunsztja nincs róla. Hogy én meg neheztelek valamiért, vagy keserű vagyok valamiért. Lehet, hogy ő észre sem vette, hogy megbántott. Vagy ő már túl van rajta. Hiszen ő bántott meg. Tehát, hogy ő ezt akarta. Én meg napról napra újra átélem, lejátszom magamnak, elmondom azt a mondatot magamnak minden nap, amit a másik mondott, de ez a neheztelés, ez a keserűség, ez nem tudja kijavítani ezt a problémát. Nem tudja megkönnyíteni az életemet. Elpusztítom magam. Elpusztítom magam. És nem is tudom egyébként a másik szemét sem megváltoztatni ezzel. Egyszerűen csak fáj. Csak fáj. Amúgy jobban érezzük magunkat tőle? Tehát a keserűségtől, a neheztelésttől? Tehát jobb? Nem. Egyáltalán nem jobb. Tehát még sosem beszéltem olyan emberre, hogy olyan jól érzem magam. Tehát haragszom őre, ott van bennem a keserűség, tök jó. Jó érzés így élni. Tök jó. Tehát a legboldogtalanabb emberek a Földön, a zsörtölődő, panaszkodó, negatív, morgolódó, elégedetlen, keserű, haragtartó emberek. Ők a legboldogtalanabbak. Jobb könyve 21. fejezet, 23, 24, 25. Azt mondja, az egyik ember gazdagságban hal meg, kényelemben és békességben. Teste jól táplált, erős és egészséges. A másik meg keserű lélekkel száll a sírba. Mert soha nem volt része jólétben, örömben. Tehát egészségtelen. A kutatások kimutatták egyébként, hogy a legegészségtelenebb érzelem az a neheztelés. A neheztelés, egy keserűség. Mert megesz belülről. Ugyanúgy, ahogy a rák. Tehát megeszi az ember lelkét belül. Tehát mondhatjuk azt, hogy méreg. És fizikai következményei vannak. Van egy könyv, egy doktor írta, doktor, magyarul mondom, S.I. Macmillan. És őt, hogy a két leginkább fizikai betegséget okozó érzelem, az a bűntudat és a neheztelés. És azt mondja, hogy az ellenségeskedés, meg a rossz indulat, és ennek már a szóbeli kifejeződése is, tehát hogy ez már szóban is kijön az emberből, nem csak ott belül van, hanem szavakban is kijön, ez sokféle hormonokat szabadít fel a testben. Egészségtelen hormonokat, amik tehát kiváltanak az agyalapi mirigyből, a mellékveséből, a pajzsmirigyből, mindenféle más mirigyből, és mindenféle betegséget okoznak. És ilyen következményei vannak, tehát amiket ezek a hormonok okoznak. Gyomorfekély. Aztán magas vérnyomás. Érelmeszesedés. Szívbetegségek, vesebetegségek, cukorbetegség. Vastagbélgyulladás. És minden, ami annak a következménye. Stroke, fejfájás, köszvény, és mindenféle elmezavar. És mindez neheztelésből, vagy a keserűségből, amikor nincsenek lerendezett kapcsolatok. Fizikai következmény. És azt mondja egy módon egy ilyen kis konklúziója a könyvének, ez egyébként egy keresztény doki, hogy nem is az számít igazán, amit megeszünk, hanem az, ami megesz minket. Mert rengeteg ember van, aki dohányzik és egészségtelenül eszik, de rendben van a lelke, mint ez, aki baromi egészségesen, iszonyatosan odafigyel, hogy mit eszik, de közben meg hordozza ezeket a nehézteléseket, bűntudatot, sérüléseket, sértődéseket, és ragaszkodik hozzá. Ja, úgyhogy egészségtelen. Tehát egészségtelen. Fizikai következmények lesznek, és természetesen érzelmi következmények lesznek, a depresszióhoz vezethet, stresszhez, fáradtsághoz, a keserűség a legfárasztóbb dolog az ember életében. Úgyhogy, tehát kire gondolhatunk, akire neheztelhetünk? Tudod, kik ezek az emberek? Egy régi barát, vagy egy régi barátnő, tudod, akivel együtt jártál annak idején, vagy volt férj, volt feleség, vagy a jelenlegi férj, jelenlegi feleség. Tehát bárki. Egy tanár, aki megszégyenített az órán, az iskolában. Tehát mit hordozunk? Sok mindent hordozunk. Egy szülő, aki nem törődöm volt, aki szeretetlen volt velünk. Tehát sok minden lehet, sok minden ott el lehet rejtve. Emberek, akik kihasználtak, barátok, akik kihasználtak, üzlettársak, akik kihasználtak. Aztán eltűntek, nem mondtak semmit. És ezek ott vannak belül. És ha ezeket ott tartogatjuk belül, az fel fogja emészteni az összes energiánkat. És baj lesz. Tehát könnyebben megbetegszünk, mert felemészti az energiánkat, azt az energiát, ami igazából védi a testet. Az immunrendszert. Az immunrendszer az egy Istentől kapott rendszer, ami védi a testet. Egy önvédelmi rendszer. És a neheztelés és a keserűség ezt bombázza. És elveszi az energiát, hogy ne tudjon védekezni, és ezért könnyebben megbetegszünk. Ja, úgyhogy a neheztelés, keserűség az öngyilkosság, szó szerint. Úgyhogy meg kell bocsássak másoknak. Kinek az érdekében? És a saját érdekembe. A saját érdekembe. Mondhat bárki bármit, hogy micsoda önző dolog, hogy megbocsásson mások, de ez van. Ezért mondta Jézus, hogy meg kell bocsátani. Mert igazából te engeded el azt az embert. A sértésével együtt. Ez a megbocsátás. A görög és a héber szó, amit használ a Biblia, az ezt jelenti, hogy szabadon engedni, elbocsátani, kiváltani a rabszolgaságból. Tehát ez azt jelenti, a megbocsátás az azt jelenti, hogy én elengedem magamtól azt a szemét. Elengedem azt az esetet. A személlyel együtt, magamtól. Azért, mert nem én állok érte bosszút, hanem Isten áll majd érte bosszút. És ő bölcsebben fogja tenni, mint ahogy én tenném. Úgyhogy, megbocsátani másoknak miért? Azért, mert Isten is megbocsátott nekem, és mert a keserűség és neheztelés nem működik, és a harmadik oka, mert szükségem lesz a megbocsátásra később is. Szükségem lesz később is a megbocsátásra. Márk 11.25. Márk evangéliuma, 11. fejezet, 25. verse, azt mondja Jézus, amikor megálltok imádkozni, és eszetekbe jut, hogy valaki ellen panaszotok van, bocsássatok meg neki, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Tehát bocsássatok meg neki, hogy a mennyei atyátok is megbocsássa a ti bűneiteket. Nem semmi. Tehát amiről beszél, az, hogy a neheztelés, vagy a keserűség, az leblokkolja az isteni megbocsátásának, Isten megbocsátásának a megtapasztalását az életemben. Tehát nem érzem Istennek a megbocsátását, amikor én nem bocsátok meg. Oké, tehát bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Na, ez brutál veszélyes ima. Igazából, tehát keringőre hívjuk Istent. Tehát amikor ezt imádkozzuk, akkor igazából tehát azt mondjuk Istennek, hogy te úgy bocsáss meg nekünk, ahogy mi megbocsátunk. És aztán a rohadt Józsi, ugye? Hát az ki ott elvitte ezt, meg ezt csinál. Azt mondta nekem, meg azt mondta nem nekem, hanem a Marinak, de rólam. És neheztelek, és keserűség van. És hát ez, ja, tehát akinek megbocsátottak, az megbocsát másoknak. És ez egy törvényszerűség Isten országában. Muszáj, mert a neheztelés ez nem működik. És a megbocsátásra szükségem lesz, és nem akarom a hidat felégetni, aminél át akarok kelni. A megbocsátás ez egy híd mindig, vissza Istenhez. És ja. Hogyan teltem meg? Hogyan lépem meg ezt a részt? Oké, tehát hogyan? Hogyan? Jó kérdés. Tehát hogyan bocsátok meg azoknak, akik bántottak engem? Az első dolog, felfedem a fájdalmamat. Látjátok, az első lépés mindig, mindenben, mindenhol egy őszinte tükörbenézés. Hogy az illúziók ellebbenjenek. Hogy az önbecsapás az kimenjen a képből. Tehát felfedni a fájdalmam. Tehát ismerd el, engedd ki. Engedd szabadjára, szembesülj vele, légy őszinte. Tehát nem tudsz a fájdalmon túl lenni, hogyha ha nem vallod be, ha nem ismered el, hogy fáj. És észrevettem azt, hogy ez egy furcsa dolog, hogy nem merjük elismerni az általunk szeretett emberek részéről az ő disznóságaikat. Elnézzük. Akiket szeretünk, azoknak elnézzük, hogy megbántottak, de a bántás az ott van bennünk. És nem merjük az ő kontójukra felérni igazából. De fel kell fednünk a fájdalmunkat. És ez abból a becsapásból van, hogy azt gondoljuk, hogy nem szerethetek valakit, és haragudhatok rá egyszerre. Dehogy nem. Dehogy nem. Simán. Ugye azt mondják, hogy a halottról jót vagy semmit. Gratulálok. Hát akkor keseredjél meg még 50 évig. Nem. Tehát ha ehhez tartod magad, akkor beledög lesz a keserűségedbe. Hogyha esetleg az az illető, aki bántott téged, már halott. Nem. Tehát szembe kell néznünk a fájdalmunkra és azzal, hogy ki okozta azt. Tehát, és egyszerűen csak be kell ismerjük, hogy a szüleink sem tudták a legjobbat hozni. Oké, mert nem istenek. Tehát hibáztak, tévedtek, megbántottak. A férjek vagy a feleségek sem tudták a legjobbukat hozni. Mert nem tökéletesek. Ha szülő vagy, akkor nem tudod a legjobbadat hozni. Vagy a legtökéletesebbet hozni. Mert nem vagyunk tökéletesek, és senki nem képes a legjobbat hozni. Tehát olyan nincsen, hogy ő, akit szeretek, az nem bántott meg engem. Tehát ne kábítsuk magunkat. Ez úgy hívják, hogy tagadás. És hogyha abba adjuk a tagadást, akkor elkezdődhet a gyógyulás. Ja. Úgyhogy le kell leplezem a fájdalmat, és ez azt jelenti, hogy írd le. Tudod, a naplódat, amiről már beszéltünk, hogy legyen egy naplód, amit senki nem lát, senki nem ismer, le van lakatolva, el van dugva, írd le benne. Ki mit teltek a fájdalommal egyébként, amikor ott van bennem? Az egyik az, hogy elnyomhatom. Fáj, de elnyomom, mintha nem létezne. Ez nem oké. Mert valahogy, de itt, ott, amott helyzetekben, napokon elő fog ugrani. Az elnyomott dolgok csak előugranak. És egy idő után már nem is tudom, hogy honnan jött, csak előjön. Aztán mit tehetek a fájdalommal? Elbagatelizálom. Ó, ez nem nagy ügy. A legjobbat hozták ki magukból. Tőlük ez volt a legtöbb csibó, a legtöbb miattató. Ugye? Tehát, hát ez volt. Ezt tudták. Úgyhogy elnézem nekik, hogy idegroncsot csináltak belőlem. Ugye? Tehát, nem. Mit tettek még a fájdalommal? Bevallom. Tudod. Igen, ez fájt. Ez nem volt helyes, megbántott. XY. Úgyhogy mit tehetek? Listát írok. Tehát bátran írjuk le a listát. Ki, mikor, mit tett velem? Vagy mit mondott? Leírni fehéren, feketén. Nem azért, hogy évtizedekig aztán elolvasd, aztán siránkoz felette, hanem akkor tudod elengedni, ha tudod, hogy mit engedsz el. Oké? Okay? Tehát hogyan lépem meg ezt a részt, hogyan bocsátok meg, az első az ott, hogy felfedem a fájdalmat, második, felmentem azt, aki megbántott, támadott. Máté 18, 21-22. vers. Tehát felmentem, elengedem azt az embert. Nem ragaszkodok többé ahhoz a bántáshoz, az a sértéshez. Hogyan teszem ezt? Megbocsátással. Tehát erről beszélünk. Tehát megbocsátással teszem. Ez az egyetlen út. Az egyetlen működő út. Mindegy, hogy hívő valaki, vagy nem hívő valaki. És nem arról van szó, hogy nekik kell bocsánatot kérniük. Az ő bocsánat kérésüknek semmi köze az, hogy én megbocsássak. Tehát megteszem a megbocsátást, ha kéri, ha nem. Kiért? Én értem. Tehát ezért nem kell nekik, mert nem őket kell megleckéztetni, meg nem őket kell megváltoztatni, hogy szívd vissza, gondold másképp. Letolja magasról. Meg akart bántani, és még lehet, hogy egy évig így is gondolja. Nem. Tehát nekem kell engedni. Én értem. Bocsátok meg. Nekem kell elengedni ezt. Miért? Azért, mert Isten is megbocsátott, úgyhogy én is megbocsátok másoknak is. Nekem erre van szükségem. És hallottam egy hölgyről, aki nagyon csúnya válláson ment keresztül, és hihetetlen stresszes volt neki ez az időszaka, és pont ebben az időszakban elkezdett a fél szemére megvakulni. Elment az orvoshoz, és azt állapították meg, hogy folyamatosan és nagyon gyorsan romlik a látás az egyik szemére. És hát el volt teljesen kámpicsorodva, tele volt persze a betegsége miatt is, meg a válás miatt, a férje miatt, keserűséggel, nehezteléssel, és aztán elment a gyülekezetbe, ahol a pásztor a neheztelésről, a keserűségről prédikált, és a megbocsátásról, és azt mondja, hogy az üzenetben ez egy hölgynek a bizonysága, azt mondja, hogy ilyen mondatok volt, hogy el kell engedd, a te érdekedben el kell engedd. Muszáj. Nem tehetsz mást. Mindent. Mindent el kell engedj. És mindenkinek el kell engedj. Nem teheted meg magaddal, a saját érdekedben. Mindegy, mit tettek, azt mondja, ne hagyd, hogy a múltadban lévő emberek továbbra is bántsanak az emlékeidben. Ez volt az üzenetben. És ez szólt hozzá, hogy engedd el. Szólt hozzá. És aztán meghajtott a fejét, szólt Istenhez. Uram, itt vagyok. Itt van a fájdalmam. Elengedem azt, aki bántott. Biztos hosszú volt a lista. Azt mondta, menjenek. És elindult haza. És elkezdett a látása visszajönni. Mert elengedte. És azt mondták neki a klinikán, hogy hölgyem, ez egy csoda. És azt mondja, hát igen. Főleg az, hogy el tudtam engedni ezt a sok fájdalmat. Úgyhogy, amikor ez a hölgy képes volt elengedni ezt a neheztelést, ezt a keserűséget a szívéből, a lelkéből, az életéből, Isten azt mondta neki, hogy csodát akarok tenni az életedben. Fel akarlak szabadítani. Azt akarom, hogy szabad legyél. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy fogalmunk nincs, hogy Isten mit képes megtenni az életünkben, hogyha el tudjuk engedni a bántóinkat. Tehát fogalmunk sincs, hogy mik történhetnek. Milyen csodák történhetnek az életünkben, hogyha végre el tudnánk engedni ezeket a bántásokat. Milyen gyakran tegyen meg a megbocsátást, itt van a vers. Azt mondja, Péter odalépett Jézushoz, és megkérdezte, Uram, hányszor kell megbocsátanom az Isten családjába tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik ellenem? Akár 7-szer is, és akkor ez, azt hitte Péter, hogy itt nagyot mond. Nem csak 7-szer, mondja Jézus, hanem akár 70-szer 7-szer is. Ami nem azt jelenti, hogy számszerileg ennyiszer, és aztán kész vége, kifújt, hanem ezzel azt mondja, hogy folyamatosan. Folyamatosan meg kell bocsátani. Tehát folyamatosan. Oké, mert nem egyszer történik a megbocsátás, és aztán kész. Hanem mert megbocsátasz, de nem felejtesz. Van egy rossz tanítás erről a kereszténységben, hogy akkor bocsátottál meg igazán, hál' is felejtetted. De hogyan? Ezt nem lehet elfelejteni. Viszont elengedni el lehet. És amikor eszembe jut, akkor megerősíthetem, hogy én ezt már elengedtem. És ez a folyamatos megbocsátás, hogy folyamatosan elengedem. Amikor visszadugja a fejét, amikor emlékeztetve vagyok rá az emlékeimbe, próbálnak azok az érzések visszajönni és megragadni, akkor emlékeztetem magam, és újra megbocsátok, és újra megbocsátok, és újra elengedem, és újra elengedem. Tehát ez a 70-szer 7-szer. Tehát lehet, hogy 300-szor bocsátom meg azt a dolgot annak a személynek. Mert próbál visszajönni. Úgyhogy folyamatosan. Honnan tudom, hogy elengedtem? Hát honnan tudhatom, hogy elengedtem? Hogy igazából felmentettem azt a bántót, vagy sértőt az életembe? Tehát honnan tudhatom? Onnan, hogy addig, amíg tehát ha rájuk gondolok arra a személyre, és fáj, akkor még nem engedtem el. Ha rágondolok, és már nem fáj, akkor elengedtem. Amikor tudok áldásért imádkozni az életükben, és nem fáj, akkor tudhatom, hogy ezt elengedtem. Sikerült elengedni. És érdekes, hogy mi történik ekkor. Elkezdesz azon gondolkodni, hogy vajon mi fájhatott nekik, hogy ezt tették velem? Mert akiket megbántottak, azok bántanak meg másokat. A sértett emberek sértenek meg másokat. Észrevetted már? Azért sért, mert ő úgy érzi, hogy meg van sértve. Mindig a sértett bánt sért. A bántott bánt. És amikor el tudtad őket engedni, akkor már azon gondolkozol, hogy vajon ők mind mehettek akkor keresztül, hogy így viselkedtek. Oké? És ahelyett, hogy azon agy az, hogy ő miért bántott meg engem. Hanem, hogy vajon mit élhetett. Na ez jelenti azt, hogy én elengedtem. Hogy Isten megszabadított ezektől a dolgoktól. Tudod, elfelejthetem a válást? Nem. Nem. Nem tud elfelejteni. De meg tudsz szabadulni a fájdalomtól. Válást nem felejted el, de megszabadulhatsz a fájdalomtól. Aztán van, hogy úgy adja az élet, hogy nehéz az elengedés, vagy nem tudom elengedni. És tehát, hogy akár nem tudok leülni velük, és azt mondani, hogy megbocsátok. Mert most nem csak arról van szó, hogy én magamban megbocsátok, hanem akár meg is beszélni. És azt mondom, hogy tudod, megbocsátok. Mert mit tudom én, a körülmények megváltoztak, vagy úgy bántottak meg, hogy úgymond sérült emberek voltak, tehát így voltak képesek engem felnevelni, tehát nem voltak tudatában annak, hogy azt, amit csinálnak, az szeretetlenség, vagy nem törődömség, mondjuk, hogyha szülők esetéről van szó. Akkor mit tudok tenni? Vagy mit tudom én, újraházasodtak, vagy más földrészre költöztek? Mit tudom én? Tehát sok minden, vagy meghaltak, mit tehetek? És akkor van két dolgot tehetek. Az egyik az üres szék módszer, a másik a levélírás módszer. Az üres szék, hogy leülsz a székre, magad elé raksz egy másik széket, és elképzeled, hogy ő ott ül. És elmondod neki. Elmondod neki, hogy mennyire fájt az, amit csináltak, hogy mi fájt, mi az, amit tettek. Mint hogyha beszélnél vele. És így elengeded. Tehát elengeded. Vagy ha ez nehéz, akkor egy levelet írsz. Nem adott föl, nem tudod föladni, mert lehet, mondom, meghaltak, de mint hogyha élne, és elmondod neki. Leírod. Tehát kiadod magadból. És odaírod a levélre, de mai nappal megbocsátok neked. Ez is ez fájt, tehát el kell mondjak valamit, így és így éreztem, ez is ez fájt, ezzel és ezzel bántottál meg, de azt akarom, hogy tudd, hogy ezt én megbocsátok és elengedlek. Ez a mai nap az utolsó, hogy én ezt a te számládra írom. Nekem szükségem van arra, hogy megbocsássak. Meg holnap is. Meg holnap után is. Aki tehát magad érdekében teszed. Aztán a harmadik, tehát hogyan lépem meg, felfedem a fájdalmat, felmentem azt, aki megbántott, megtámadott, és a harmadik, kicserélem a fájdalmamat Isten békességével. Kicserélem. Kolossé 3.15 azt mondja, Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek, hiszen mindnyájan Krisztus testének a tagjai vagytok. Ja. Ez nem fair. Megbocsátani? Mikor ezt tették velem? Ez nem fair. Ez nem fair. Tehát ha megbocsátok, akkor ezt úgy megússzák, mint a sicc. Hát ez tök ingyen. Nem. Nem. Tehát hagyd a számla kiegyenlítését Istenre. Ne te akard kiegyenlíteni a számlát. Ő jobb nálad. Ez nem azt jelenti, hogy kegyetlenebb lesz nálad, vagy bármi, hanem ő látja azt, hogy ebben az esetben mire van szükség. Téged a bosszú hajt. A heves érzelmek hajtanak. És akkor csak hülyeséget csinálunk. Hagyni kell Istenre. Hagyjad, hogy ő legyen az utolsó. Szóval ő az igaz bíró. Az egyik neve a Bibliában az, hogy igaz bíró. Ő igazságos. Úgyhogy engedd el. És a bosszú helyett békesség. Bosszú, békesség. A bosszú helyett a békességre koncentrálj. És hadd, hogy a békesség uralkodjon a szívedbe. Ne a bosszú. Kapcsolatok darabokra tudják törni a szívünket. Sajnos, ez van. Tehát túl közel engedjük az embereket, éppen azért, tehát akik közel vannak, azok tudnak a leginkább megbántani. Ez már csak így van. Viszont Isten össze tudja ragasztani ezt az összetört szívet. Össze tudja rakni, a helyére tudja rakni, és kibéleli békességgel. Tudod, mint amikor a csomagba belerakják azt a pukkadós csomagolást. Ez azért van, hogy ki legyen bélelve. Isten kibéleli a szívünket az ő békességével. Összerakja a szívünket. Úgyhogy el kell, hogy engedjük a bántóinkat, mert csak így tudja Isten elkezdeni a gyógyítást a szívünkbe. És a második rész. Jóvá tenni azokat dolgokat, amiket tettem másoknak, vagy jóvá tenni azokat, akiket megbántottam. Ja. Ez a másik fele, mert nem csak azok vannak, akik megbántottak engem, hanem én is megbántottam másokat. És ez muszáj. Muszáj megtenni. Tehát oda kell menni hozzájuk. Tehát meg kell tegyük. Miért? Azért, mert ezek a megoldatlan kapcsolatok, megoldatlan problémák, gyökere nem engedi a gyógyulást a szívünkben. Tehát megakadályoznak. És itt a vers, Zsidók 12:15. Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon. Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet. Ugye, tehát akit megbántottak, megbánt másokat. A sértettek, sértenek másokat. És tehát megfertőz. Megfertőz a keserűség. Ez egy mérgező növény, és sok embert megmérgez körülöttünk. És azt mondja ez a vers, hogy azért nem tudok túllépni a függőségemen, a rossz szokásomon, a sérülésemen, mert ragaszkodok valamilyen megoldatlan kapcsolathoz. Ami nincs megbeszélve, nincs lerendezve. És ezzel el kell bánjak. A gyógyulás érdekében muszáj, hogy elbánjak. Hogy azzá tudjak válni, akivé Isten teremtett engem. Hogy ezt a szabad életet tudjam élni, ezt a szabad és bővölködő életet, amire teremtett Isten minket. Ez le kell rendezni. Hogyan teszem jóvá? Hogy történik ez? Nézzük csak. Peter. Készíts egy listát azokról, akiket megbántottál, és írd oda, hogy mit tettél. Hát megint csak egy listaírás. Listaírás. Ó, hát nekem nem jut eszembe senki. Ugye, hát ebben ez van. Hát nem jut eszembe senki. Adok tippeket, hogy hogyan derítsd ki, jó? Kérdések. Van-e bárki, akinek pénzzel tartozom, és még nem adtam meg? Van-e bárki, akinek pénzzel tartozom? Valószínűleg azon megbántottam a másikat. Van-e bárki, akinek nem tartottam be az ígéretemet? Hol van? Van-e valaki, akit túlságosan kontrollálok, állandóan ellenőrizgetek, nyaggatom, dirigálok neki. Aki ez lehet a házastársad, akivel ezt csinálod, lehetnek a gyerekeid, akivel ezt csinálod, vagy mindenki körülötted, a testvéred, az alkalmazottad, hogyha vannak alkalmazottaid, vagy ha főnök vagy egy munkahelyen, lehet, hogy a beosztottaid, vagy a barátaid. Van-e olyan személy, akit túlságosan birtokolni akarok? Azzal valószínűleg bántom őt. Hogy van-e olyan valaki az életemben, akivel túlságosan kritikus vagyok? Akkor bántom őt. Bántalmazom el szavaimmal rendszeresen. Van-e olyan ember, akit bántalmazok rendszeresen szavaimmal? Vagy fizikailag bántalmazom? Vagy érzelmileg bántalmazom? Van-e valaki, akit nem értékelek megfelelően az életemben? És nem figyelek rá kellőképpen. Oké, megfeledkeztem az évfordulónkról. Oké. Ja. Van-e valaki, akihez hűtlen voltam? Van-e valaki, akinek hazudtam? Segítenek ezek a kérdések? Szerintem segítenek. Ja. Tehát sikerül elkezdeni ezt a listaírást. Ezeknek a kérdéseknek a segítségével biztos vagyok, hogy sikerül. Ja. Úgyhogy listát készíteni. A második, tehát hogyan teszem jóvá. A másik, gondold végig, hogy neked mi lenne a jóvátétel ebben a szituban, esetben. Tehát gondold el, hogyha te lennél a sértett, akkor mi lenne a jóvátétel? Mi lenne? Ez Lukács 6.31. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan szeretnétek, hogy bánjanak veletek. Ez Jézus szavai. Gondolkozz el előtte, hogyha gondold végig, hogyha valaki oda jönne hozzám, és bocsánatot kérne, vagy jóvá akarná tenni, akkor hogy esne nekem az jól? Hogy esne jól? Tehát hogyan szeretném, hogy csinálja? Mert akkor csináld úgy. Akkor te csináld úgy. Oké, három dolgot kell figyelembe venni ezen a ponton. Az első, hogy fontos az időzítés. Tehát a megfelelő időzítés nagyon fontos. Tehát a megfelelő időzítés. Prédikátor 8.6 azt mondja, mindennek megszabott ideje van. Mindennek megszabott ideje van. Tehát nem lehet csak úgy egy bombát dobni valakire. Nem lehet. Nem akkor kell, amikor éppen szaladsz ki az ajtón. Én is elővettem ma valamit az autóban, mikor mentünk, a három gyerek hátul ült, vagy négy. Négy. Igen, Patrik is velünk volt. És egy olyan dolgot vettem el, amit nem kellett volna. Később rájöttem. Tehát fontos az időzítés. Fontos. Tehát, hogy nem lehet kutyafuttában valami. Tehát, hogy ja, valamit el akarok neked mondani, és akkor tudod, jóvátétel, vagy bármi. Ja. Tehát figyelembe kell venni az idejüket, és ne akkor tedd, amikor újra kezdem. Semmi baj. Ha egy ember odafigyel, ő ott van. Van egy őrizőnk ott hátul, ő az ajtó nyitogatókkal foglalkozik. Tehát ne akkor tedd, amikor neked jó, hanem amikor neki jó. Oké? Tehát a másikra gondolj. Ne akkor tedd, amikor neked, amikor neki megfelelő. Két, tehát megfelelő időzítés, ez figyelembe kell venni, ez a másik dolog, amit figyelembe veszel, hogy a hozzáállás is megfelelő legyen, kulcsfontosságú, mert Efézus 4.15 azt mondja, hogy ragaszkodjunk át az igazsághoz, és növekedjünk fel az isteni szeretetben, és kapcsolódjunk össze minden tekintetben Krisztussal, aki a fej. Tehát itt arról beszél, hogy fontos az igazság, de ezt szeretetben. Tehát fontos az igazság, de ez szeretetben legyen. Oké? Tehát amikor kommunikálunk, fontos az igazság, de szeretetben kell legyen. Az igazságot szeretetben kommunikálni, az azt jelenti, hogy az ő érdekében teszem. Nem a magam érdekében teszek dolgokat, hanem a másik érdekében teszem a dolgokat. Tehát hogyan szeretném, hogy bocsánatot kérjenek tőlem? Hogyan szeretném? És ezt tegyem úgy, hogy ilyen hozzáállással. Tud, négy szem közt, alázattal, őszinteséggel, egyszerűen, hogy mi az, amit helytelenül tettem. elmondom. Mindenféle megmagyarázással. De egyébként ezt azért tettem, mert a szüleim még 35 évvel ezelőtt eldugták a cumimat másfél évesen, és ez annyira megviselt engem, hogy hát ez most így jött ki, hogy téged jó oldalba rúgtalak, drágám. Tehát nem kell megmagyaráznom, hogy én most miért, hogy merre, hány méter. Nem kell kimagyaráznom a dolgokat, vagy magamon könnyítenem, vagy megigazítanom a tettemet, hanem egyszerűen csak elismerni. Elismerni. Megemlítem az én részemet, és teljes mértékben felelősséget vállalok az én részemért. Ez a lényeg az egésznek. Tehát ez a megfelelő hozzáállás. Lehet, hogy nekik is volt részük benne, de az egy másik kör. Az nem ez a kör, amikor én jóvá teszem. Tehát lehet, hogy nekik is volt része, de én csak a sajátomat fedem fel. Nem akarom ugyanakkor fölhozni azt is, mert nem akarom tompítani az én részemet azzal, az ő részével. Ja. Úgyhogy tehát például itt van a kárpótolj, hogyha tudsz. Tehát kárpótolni, mennyire fontos a kárpótlás. Tehát ha kölcsön kértél valamit, akkor add vissza. Kárpótlás. Tehát ha tartozol, akkor fizesd vissza. Kárpótlás. Ott a listád, elindulsz rajta, amiket fölírtál. Hogy, tehát fontos, hogy ne maradjon csontváz a szekrényben. Ha itt még, akkor kinyitod, akkor megijedsz. Úristen, még ez is itt van. Ezt mindig beköszönöm. És figyeljetek, el fog jönni a napja, amikor üres lesz a szekrény. És azt fogod mondani, hogy hé, gyerekek, nincs mit rejtegetnem. Ez annyira jó, hogy nem kell rejtegetnem. Tartoztam embereknek, de most már nem tartozom. Nem tartozom. Tehát helyre, a tudomásom szerint helyre raktam a dolgokat. Kárpótoltam mindenkit, és ez hihetetlen szabadságot ad. Erre egy bibliai példa, ez a Zákeus, aki egy vámszedő volt. A vámszedőket utálták abban az időben. Miért? Azért, mert a zsidók közül való tehát a vámszedők azok nem rómaiak voltak, hanem zsidók voltak, de a pénzt szedték össze a sajátjaiktól, hogy fizessék a rómaiaknak. De nyilván fineszesek voltak, úgyhogy ők extra, tehát dupla vámot szedtek, és dupla adót szedtek, hogy ők is jól járjanak, és hihetetlen gazdag. Úgyhogy a legutáltabb embertípus, az a vámszedő volt. Vám és adószedő volt abban az időben is. És ja, tehát egy utált személy volt Zákeus. De Jézus mégis úgy döntött, hogy ő nála fog megszállni. Úgy döntött, hogy mégis. És mi történt? Emiatt a találkozás miatt Zákeus élete megváltozott. Gyökerestől. És azt mondja a 8. versben, ez nincs kiírva, ezt én olvasom nektek. Lukács 19-ben van, hogyha fel akarod írni. Tehát Lukács evangéliumában 19. fejezet 8. a 9. verset is felolvasom nektek. Azt mondja, Zákeus felállt, és a vendégek előtt ünnepélyesen megígérte az Úrnak. Uram, elhatároztam, hogy összes vagyonom felét szétosztom a szegények között. Akiket pedig megkárosítottam, azoknak 4-szer annyit fizetek vissza kárpótlásul. Jézus erre így válaszolt neki, ma érkezett meg az üdvösség ehhez a családhoz. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel nyert el az üdvösséget, hanem megszabadult. Felszabadult. Az, hogy Jézussal találkozott, és megváltozott a szíve, és találkozott az önzetlensége és a feltétel nélküli szeretettel, rájött arra, hogy mit tett. És aztán ez a megváltozott élet elindította a kárpótlásban. Tehát lett rögtön gyümölcse a megtérésének. Na most minél súlyosabb a hibám, amit elkövettem, annál nehezebb lesz kárpótolni. Valamit például soha nem leszünk képesek visszaadni. Vannak ilyen dolgok is, amiket tettünk. Szeretnénk valahogy, de pont ezért ne becsüld alá az őszinte bocsánatkérést. Mindegy, hogy mekkora kárt tettél, mindegy, hogy most azt már nem lehet jóvá tenni. A akár lehet, hogy valakit arra bátorítottál, hogy kövessen el abortuszt. És te voltál az, aki meglökte ebbe, e felé. És aztán látod, hogy mennyire rosszul tetted, mert az élete meg megnyomorodott emiatt. És ezt nem tudod megtenni. Nem, ezt már nem lehet jóvá tenni. De egy őszinte bocsánatkérés. Ezt ne becsüld alá. Akár egy ilyen esetben. Ja. Tehát a megfelelő időben, a megfelelő hozzáállással odamész, azt mondod, bocsánat. Tévedtem. Ne haragudj, hibáztam. Nem érdemlem meg a bocsánatodat, de van-e bármi módja annak, hogy kárpótoljalak? És ennyi. Oké, és a harmadik, tehát megfelelő időzítés, megfelelő hozzáállás. Igen, harmadik. Van értelme? Van értelme? Példabeszélek 12-18. Aki meggondolatlanul fecseg, mintha tőrével döfködne, a bölcs beszéde pedig meggyógyít. Oké, tehát aki meggondolatlanul fecseg, mint a tőrével döfködne, a bölcs beszéde pedig meggyógyít. Tehát van az a helyzet, amikor nem bölcs dolog oda menni a megbántotthoz, és beszélni vele. Tehát van ilyen helyzet. Van, hogy még több sérülést okoznak. Vagy nák. Mit tudom én. Nék. Jó. Tehát van. Tehát, ha oda megyek, vagy lehet, hogy ártatlan részvevőket is belerángatnék. Hogyha ez most ez a szembesítés megtörténne. És csak több ember megsérülne. Tehát tudod, nem akarsz a régi barátnődhöz, vagy régi barátodhoz, vagy a régi házastársodhoz elmenni, mert ők már házasok valószínűleg, vagy újra házasodtak, és akkor csak nagy kalamajka lenne benne, ott van az ártatlan fél velük mellettük. Tehát lehet, hogy baj lenne belőle. Mit tegyek akkor, ha ezt nem tudom megtenni? Üres szék, vagy levélírás? Ez az üres szék, vagy levélírás. Letesz a széket, és mintha beszélnél vele. Vagy írsz egy levelet, mint hogyha föladnád neki, de nem adod föl. De elmondod. Oké, Róma 12:18. Tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Tegy meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Oké, tehát jóvátétel. Az első az volt, hogy készíts egy listát. Menjünk tovább. Tehát készíts egy listát azokra, akiket megbántottál. Gondold végig, hogy neked mi lenne jó átétel. Harmadik, újra fókuszálni az életem. Tehát újra fókuszálom az életem azáltal, hogy elkezdem Isten akaratát tenni. És ez azt jelenti, hogy helyre rakom a kapcsolatokat. Ez az Isten akarata. Erről szól a gyógyulás. És itt van ez a Rebeka nevezetű hölgy, akinek elolvasom nektek a rövid történetét. Azt mondja, olyan házban nőttem fel, ahol nem akartak. Már volt egy és két éves testvérem, mikor anyám váratlan megtudta, hogy az iker testvéremmel úton vagyunk. Nem akartak, és ezt tudatták is velem. Ilyeneket mondtak. Nem vagy jó. Semmire sem fogsz jutni az életben. Sosem leszel jó feleség. Bárcsak ne születtél volna meg. Mindketten alkoholisták voltak. Anyámnak étkezési rendellenességei is voltak. Apám egy dühös ember volt, rendszeresen vert. Emlékszem, gyerekként az elsődleges érzelmem a félelem volt. Amire nagyon vágytam, hogy szeressenek és elfogadjanak. Későbbekben kialakítottam az étkezési rendellenességemet én is. Melynek következtében 40 kilóra lefogytam. Ez volt az az időszak, amikor behívtam az Urat szívembe, hogy vegye át az irányítást az életem minden területe felett. Egyike az első szerető kezdeményezésének Istennek. Az volt, hogy behozta az életembe a férjemet, Glent, aki szó szerint visszaszeretett az egészségbe. Azt mondták rólam, hogy csoda gyermek vagyok. És a válaszom számukra mindig az volt, hogy Jézus Krisztus a csoda az életemben. Mérhetetlen örömöt hozott az életembe. és ez 11 évvel ezelőtt történt. Jó néhány évnyi tanácsadás kellett a gyógyuláshoz, a különböző területeken az életemben, hatalmas örömet adott a két gyönyörű gyermekemmel, és boldogan mondhatom, hogy nagyon erős és egészséges házasságban élünk a férjemmel, amiért nagyon hálás vagyok. Isten az erőforrásom, az ígéje, a vigasztalom minden helyzetben. Tudom, hogy Isten még nem végzett velem. Volt jó néhány fájdalmas emlékem, melyeket már régóta rejtegettem, mert úgy gondoltam, ezek nagyon mocskos dolgok. Ez tartott idáig. 2 évvel ezelőtt kezdtem el járni a gyülekezetbe, és olvastam a gyógyuláshoz vezető útról, és tudtam, hogy mennem kell az alkalmakra, de féltem, ha leleplezem magam, ha leveszem a maszkomat, akkor a többiek nem fognak elfogadni. Nem fognak szeretni úgy, ahogy vagyok. Rögtön az első döntésnél nem elutasítást tapasztaltam, hanem hatalmas szeretetet. Az olyan emberek részéről, akiket nagyon bátornak tartottam. Telve voltak bátorítással, várakozással, és egy olyan hely volt, ahová elmehetek. És nem csak a fájdalmaimat oszthatom meg, hanem meghallgathatom az ő fájdalmaikat is. Egy olyan hely volt, ahol megoszthatjuk egymással a terheinket, és segíthetünk egy kicsit megkönnyebbülni. Egy hely, ahol erőt meríthetek egy következő napra. Ugyanakkor ez a hely, ez az a hely, ahol meg is ünnepeljük a győzelmeinket. Úgyhogy bátorítalak, tedd meg az első lépést, és gyere! Ja, úgyhogy ez a lényeg itt, hogy tehát, amíg arra a személyre fókuszálsz, aki bántott téged, addig ő irányítja az életed. Tehát, ő hozza a döntéseidet, ő határozza meg, hogy mit érzel, hogyan érzel a mai nap, amíg nem tud elengedni. És ja, tehát amíg neheztelsz, amíg keserűség van, addig ők irányítanak. És tudod, mi a gáz az egészben? Hogy elkezdesz hasonlítani arra a személyre. Ó, én soha nem fogom úgy csinálni, ahogy apám csinálta. És eltelik 20-30 év, és ugyanúgy csinálod. Ugyanúgy csinálod. Ez így megy. Mert nincs megbocsátás. És ez, akivel minden nap találkoztam a bántásával itt belül, szépen arra a képre formálódtam át. Nem Krisztus képére. És ezért van, hogy családról családra ezek a hibák, és sérülések, és sértések megismétlődnek. Mert nincs ott megbocsátás, nincs ott elengedés. Amire fókuszálsz, és akire fókuszálsz, azzá válsz. Úgyhogy a jó hír ez, hogy Isten el akar hozni nekünk egy szabadságot. Egy szabadulást. És el akar bánni a kapcsolati szemetünkkel. Az összessel. És ő tudja, hogy mivel kell elbánni, hogyan kell elbánni, és mikor kell elbánni. Nem fog mindent egyszerre kipakolni. És nem fog mindent. Tehát, hanem amit Isten csinál, legalábbis én ezt tapasztalom 10 éve, hogy szépen rétegenként leveszi. Rétegenként, mint a hagymát. Rétegenként megszabadít. És jön egy új. Tudod, amikor megtértél, egy réteg eltávozott. És aztán jön egy következő dolog. És Isten azóta is ezt teszi, és így szabadít bennünket. Folyamatosan. Szokásoktól, függőségektől, bűntudattól, sérülésektől. Ma van egy új nap. Egy új lépés, egy új réteg, holnap ugyanez, megbántottak engem, úgyhogy megbocsátok másoknak, én megbántottam másokat, hogy én jóvá teszem azt, és ez így megy. Isten szépen szabadít meg. Hogy csinálja ezt? És Jobb könyvében van ez a szuper 2:3, Jobb könyve 11. fejezet. 13-tól 16. versig Jobb, te csak fordítsd a szíved Isten felé. És emeld fel imára a kezed. Ha minden bűntől megtisztított szíved, Ha otthonodban nem marad semmi hamisság, akkor bátran emelheted arcodat Istenhez. Akkor megerősödsz, és a félelmed elrepül. Szenvedésed végképp elfelejted, és azt kérdezed, hol van már a tavalyi hó? És ez valóság lehet az életünkben. De meg kell tegyük ezeket a lépéseket. Oké, tehát újra fókuszálni az életem. Hogyan történik ez? Tedd a helyére a szívedet. Engedd el és bocsáss meg. Tedd a helyére a szíved. Engedd el és bocsáss meg. Második, kérd Isten segítségét. Ez azt jelenti, hogy behívom Krisztust az életembe. Behívom Krisztust az életembe. Nélkül ez nem fog menni. Azt mondom neki, Jézus, gyere az életembe. Szükségem van rád. Tehát itt tudom újra fókuszálni, hogy szükségem van rád, Jézus, gyere az életembe. Nem tudok megbocsátást kicsiholni magamból. Gyere be, te vagy ez, aki meg tudsz bocsátani és segíteni nekem. Nekem nincs rá kapacitásom, Jézus, de te neked van. Az én erőforrásom kevés a megbocsátáshoz, de a te erőforrásod elég. És aztán a harmadik, nézz szembe újra az élettel. Nézz szembe újra az élettel. Tehát ne húzódj vissza. Ne bújj el a kis gyurmaváradba, kártyaváradba, összeomlik a kis kagylóhéjba. Ne bújj el, hanem térj vissza végre az élők közé. Térj vissza az élők közé. Nem kellenek zombik. Élj. Élj, mert életre lett teremtve. Oké, és mondd azt magadba, hogy én nem vagyok többé áldozat. Nem vagyok többé áldozat. És hidd el nekem, hogy látni fogod azt, hogy merre van az előre. Látni fogod. Isten meg fogja mutatni. És csak figyeld, hogy Isten milyen dolgokat fog tenni az életedben. Ja. Tehát a gondjaid el fognak halványulni, nem lesznek lényegesek, az emlékezeted el fog halványulni, emlékezni fogsz eseményekre, de nem fog fájni már. Úgyhogy a kérdésem az az, hogy akarsz-e szabadulni? Akarsz ettől a sok szeméttől szabadulni? Mert ez a hatodik döntésnek a célja, hogy ettől a sok szeméttől megszabaduljunk. Hatodik döntés. Megbocsátani másoknak, és jóvá tenni azt, amit tettem másoknak. Úgyhogy hozd meg ezt a döntést még ma. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk neked, hogy nálad van minden megoldás kulcsa. És csak arra kérlek, hogy akik itt vannak most, hogy segíts mindannyiunknak ebben. Lehet úgy vagy itt, hogy még nem is bíztad rá az életedet Jézus Krisztusra. Hallottál róla, ismered őt, de nem hoztál még egy személyes döntést, hogy rábízd az életed. Akkor ezt ma megteheted. Nem véletlen, hogy ma itt vagy. Ő biztos vagy benne, hogy szólt a szívedhez, és megmozdított valamit belől. Ő ilyen. Ismer bennünket. Ismeri azt, hogy mi van ott belül, és tudja azt, hogy mi történt velünk. Napra pontosan, percre pontosan, az elmúlt x 10 évben. Mert ő Isten. És ő nem fogja berúgni a szíved ajtaját, hanem bemegy, ha te beengeded. Úgyhogy tedd meg ma ezt, ha még nem tetted meg soha. Mondd ezt neki, Jézus, akarlak. Bűnös ember vagyok, ahová... Tehát nem vagyok méltó, hogy bejöjj az én házamba, a szívembe, de köszönöm. Köszönöm, hogy téged ez nem érdekel. Meghaltál a bűneimért a kereszten. Szükségem van rád. Rád bízom az életem. Azt akarom, hogy te legyél az életem, Uram, királya, megváltója. Vezess engem minden napomon. Mutasd meg, mi a te akaratod. És hogyha ezt megtetted a szívedben, ezt hiszed, elmondtad, akkor azt mondja az új szövetség, hogy aki a szívével hiszi, hogy Jézus a megváltó, és a szájával vallja, hogy Jézus a megváltó, annak üdvössége van. Annak örök élete van. Ő vele a mennyben, amikor meghal. Úgyhogy ha a szívedben ezt a döntést meghoztad, akkor arra kérlek, hogy a száddal mondd el valakinek. Valakinek, akiben bízol, akit ismersz. Csak mondd el, hogy te hoztál egy döntést. Légy bátor. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, hogy Te könnyíteni akarsz a terhünkön, és ez neked nem volt könnyű, mert Te hordoztad el az összes fájdalmunkat, az összes bántást, és azokat a bántásokat is, amiket mi okoztunk másoknak. Igazából mi téged bántottunk legvégső soron mindezzel, amiket másoknak tettünk. Úgyhogy köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az üdvösség Istene, aki ezt adod nekünk ingyen.